Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, most, amikor összegyűltünk vasárnapi szentmisére, akkor gondoljunk vissza az elmúlt hét nagy napjaira, amikor emlékeztünk. Nagyon jó lenne, ha egy picit mélyebben a lelkünkben élne, hogy mi egy nagy népnek vagyunk a fiai. Mintha nem ezzel a méltósággal élnénk. Visszagondolok 30-40 évvel ezelőtti ünnepekre, október 23-án tömve volt a templom. Jó, tudom, ez nem egy plébánia templom, ez kis kórház kápolna, de voltunk a október 23-i szentmisén 8-on. Nem tudom, mire számít a mi népünk, ha a dicső napokra így emlékezik. Egy biztos, és ez mindenképpen ennek a nemzetnek a dicsőségére válik, hogy októberben, 56-ban szabadságharc zajlott itt Budapesten, vidéken polgári forradalom, Budapesten világtörténelmet írtak. A vidéki ember sokkal praktikusabb, egyszerűen nekilátott a teendőinek, és megszüntette a tanácsi rendszert, és létrehozták a munkástanácsokat, az új önkormányzati rendszert. Minden esetre gondoljunk vissza azokra a napokra, és ha van még bennünk áldozatkészség, és őseink tisztelete, akkor azt gondolom, hogy legalább ezen a mai napon, ebben a szentmisében gondoljunk vissza azokra a történésekre, és akinek van erre lelki ihletettsége, az próbáljon ezekből élni, de egyet ne felejtsünk el. Csak azok remélhetnek emberhez méltóbb jövőt ebben az országban, akik valamiképpen felnőnek az 56-osok lelkületéhez. Akik ezt nem vállalják, azok sápítozzanak, nem érdemelnek ennél többet. Azok viszont, akik ezt tudják értékelni, azok esetében ez azt jelenti, hogy követni kell őket. Lelkületünkben mindenképpen, ha meg akarunk maradni magyarnak, meg kereszténynek. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, változik a világ, és benne mi is. A kérdés az, hogy a világ változása mennyire függvénye az ember változásának. Egy biztos, rendkívül fontos az ember gondolkodása, rendkívül fontos az, hogy az ember milyen lelkülettel él. És ez nyilvánvalóan meghatározza a világ folyását is. A kérdés persze mindjárt jönne, hogy vajon ma az emberek változása jó irányú-e? Jó irányba visszük-e a világot? Ugye, különösen az üldöztetések évtizedeiben milyen egyszerű volt ezekre az üldöztetésekre sok mindent ráfogni, és minő érdekes, hogy ezekben az évtizedekben az erősek tudták mutatni az erőjüket, a gyengék is bizonyos értelemben igazodtak. Aztán persze sokan alá is hullottak. És milyen érdekes, hogy akkor, amikor szabadabban formálhatja, alakíthatja az ember a gondolatait, akkor meg mintha elillanna az erő, mintha nem tudnánk erővel hatni a világra. Ugye ezt annak idején így fogalmazták meg, mi evangelizáljuk a világot, vagy a világ evangelizál minket. Mi tudunk-e nagyobb hatást gyakorolni a világnak, vagy egyszerűen a világ sodor bennünket. Egyszerűen a világ visz bennünket. Nem könnyű megértő az ember, nem könnyű ellenállni a reklámoknak, és bizony, nagyon jól tudják a szakemberek, hogy hogyan kell hatni a gyarló, esendő emberre, hiszen amit százszor mondanak, egyszer csak el is hiszi mindenki. Vagy majdnem mindenki. Vagy legalábbis, ha nem is hiszi el, de az életét mégis az irányítja. És én azt gondolom, hogy akkor, amikor az ember ezeken a kérdéseken tépelődik, akkor talán még élesebben oda kell figyelni a tanításra. Egyébként azt hiszem, hogy az a világ, amelyben élünk, pontosan ettől szenved a legtöbbet, nincs tanítás. Még az egyház sem tanít olyan tudatosan, mint ahogy ezt tette évszázadokon keresztül, de még akár azt is mondhatnám, mint ahogy tette 30-40-50 évvel ezelőtt, itt Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy alapvetően mindennél fontosabb, hogy milyen hatások érik az embert, és természetszerűen, hogy az ember mire képes. Képes-e valamiképpen eligazodni? Képes-e ezeknek a dömpingszerűen, áradásszerűen érkező hatások közepette vagy ellenére értékekbe kapaszkodni, mint ahogy az áradatban az ember belekapaszkodik egy úszó röngbe, hogy el ne merüljön. Ez a mai vasárnap az evangéliumával nagyon, nagyon fontos tükröt állít elénk. Egymás után halljuk most már vasárnapról vasárnapra, hogy az emberiség mesterét, az emberiség tanítóját, Jézust ismét és ismét ravasz módon próbálják léprecsalni. Próbálják félrevezetni, ha lehet. És nagyon fontos üzeneteket kaptunk az elmúlt vasárnapok során, most a summázatot hallottuk. Mert ebben van a törvény és a proféták, ahogy hallottuk, ezen nyugszik a törvény és a proféták, vagyis mint az, amit az Isten meg akar nekünk tanítani. Azt kérdezték, hogy melyik a legfőbb parancsolat. Ez azért nagyon fontos, mert a zsidók ezt nagyon jól tudták. A zsidók számára egyetlen kérdés volt, hiszen ismételten olvasták a Bibliát, és naponta kötelező volt olvasni a hívő zsidónak, és ezt hallották. Én vagyok az Úr, a te Istened. Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ez volt a zsidók számára az üzenet. És az ő életüket ez határozta meg, hogy hogyan tudják kifejezni a szeretetüket az Isten felé. Ismerős a zsidóság története, fölösleges erről sokat beszélni. Ők különböző áldozatokkal akarták kimutatni, hogy szeretik az Istent. Ugyanakkor nyilvánvaló volt ez is. Meggyőződésem azok éppen olyan emberek voltak, mint mi. Függetlenül attól, hogy az írás ezeket írta le, az ő szívükben ugyanazok a gondolatok munkáltak, mint a mi szívünkben. Vajon ki lehet-e mutatni a szeretetünket holmi ajándékokkal? Fontosak lehetnek, de bármi nemű tárgyi ajándékkal ki tudjuk mutatni a szeretetünket? Vagy nem az van-e az egész mögött, hogy megvegyük a kapcsolatunkat? Zsidókban munkált ez a gondolat, hogy az áldozatok elegendők-e, alkalmasak-e arra, hogy kifejezzék az Isten iránti szeretetüket. Nem. És jön Jézus, és aki a legfontosabb üzenetet hozza, hogy ezek helyett, az áldozatok helyett az élő Istennel való kapcsolatunkat másképp kell kifejezni. Nem ezekkel az áldozatokkal. Hiszen ez igen sok esetben az ember helyzetéből is adódott, hogy mi módon tudta ezt kifejezni. Nagy áldozatot tudott hozni, vagy aprócska áldozatot. Persze, mindegyik egyenértékű, mondjuk, a szegény asszony 2 fillérje legalább annyit ér, mint a gazdagnak a milliómja. Teljesen érthető, de mégis. És akkor jön Jézus egy egészen új tanítással, és azt hiszem, hogy ez az üzenet az, ami az emberiség számára a legfontosabb. Ez az Isten üzenetnek a summázata. Jézus programjában, hogy így mondjam, egy új elem jelenik meg, és ez a következő, az ő tanításának a középpontjában az ember szeretet áll. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy zsidónak, aki ugyan bizonyára a gondolataiban foglalkozott ezzel a kérdéssel, mit jelentett ez az új? Hiszen eddig ő csak azt hallott, hogy az Isten felé ki kell fejezni valahogy a szeretetünket. Erre jön Jézus, és azt mondja, a középpontban az ember szeretet áll. És arról beszél, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon. Hogy szolgálja az emberek életét, azért jött, hogy életük legyen. Teljesen új. Bizonyára rengeteg embert meg is zavart. És úgy tűnik, mintha az Atyaisten is azonosulna ezzel, hiszen ezt olvassuk a Szentírásban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy tanulja meg az emberiség tőle, mi a legfontosabb. Hogy az ember szeretet a legfontosabb, tanulja meg ezt az emberiség az ő fiától, Jézus Krisztustól. Tehát ez egy egészen új, hogy a középpontban az ember iránti szeretet kifejezése van. Nem az Isten szeretet, illetve, hogy félre ne értsék a kedves testvérek, az Isten szeretetet az ember szeretetben tudja megélni az ember, megmutatni az ember. Ez már kézzel fogható. Itt már nem elegendő holmi apróságokkal, vagy hatalmas adományokkal, ajándékokkal próbálkozni. Napnál világosabb, hogy aki ott van mellettem, az vár tőlem olyan megnyilatkozásokat, ami az életét jelenti. Tehát Jézus, amikor válaszol, akkor azt mondja, egyetlen parancsról van szó, Isten szeretet és ember szeretet egyik a másik nélkül nem érthető. És ez azért nagyon fontos, mert ez egy olyan új tanítás volt abban a világban, amikor volt Taigetosz, amikor volt Depontánusz, akit gondoltak a megszületett kicsinyek közül, azt lökjük le, ne vállaljuk föl a gondot vele kapcsolatosan, vagy az öregek. Ugye a pogány korban, a rómaiak világában voltak a hidas emberek, vagyis azok, akiket a Tiberis hídjáról lelöktek. Megoldani a kérdést, az öregek kérdését. Itt van az úgó Tiberis, a hídról levelük, és a kérdés megoldódott. Egy ilyen világban halljuk ezt az üzenetet, hogy ember szeretet van a középpontban. Forradalmi. ez a vadonatúj üzenete a kereszténységnek. Amit talán így lehetne mondani kicsit okoskodva, Isten és ember világa egy. Nem külön világa van az Istennek, és külön világa van az embernek. És ez a kettő valamiképpen egybe fonódott Jézusban, aki szereti az atyát és szereti az embert. Az atya iránti és az ember iránti szeretet összekapcsolódik. Megmutatja az egyenes utat, megrajzolja nekünk az utat. Az ember szeretet útja az út. Nem kell gondolkodni rajta, nem kell kitalálni semmit. Nem az áldozatok, és nem különböző lemondások fontosak önnevelődésünk szempontjából, vagy önnevelésünk szempontjából, de az út egyértelmű. Istent, aki szereti, annak szeretni kell a másik embert. Ez a kereszténység újdonsága. És akkor ez egy forradalmi volt. A világnak a gondolkodását határozta meg, és úgy tűnik, hogy ez a mai időkig tartott ki. Ma úgy tűnik, hogy a kereszténység peremjelenség. Ma az emberek a kultúrájukat, a gondolkodásukat, a magatartásukat más értékek határozzák meg. Más értékek szerint formálják ezeket az emberek e világi értékek szerint. Az e világi értékek tűnnek a számukra meghatározónak, megoldást, mintha ezek kínálnának az embereknek, és újra meg újra rádöbbennek arra, hogy nem megoldás, de újra ezen az úton indulnak el. Mert ma már a keresztény üzenet, mondjam így, az Isten szeretetnek, az ember szeretetben való leképződése semmit se számít. És ennek vagyunk ma a szenvedő alanyai. Hiszen ha annak idején Jézus tanítása olyan hatással volt, amilyen hatást ismerünk, ma, mintha ugyanazok jönnének vissza, akkor lelökték a targetoszról a gyereket, ma abortusz van. És törvényileg biztosítjuk a magzatok gyilkosságát. Ma egyre többet hallunk az eutanáziáról. Hagyjuk meghalni, sőt, biztosítsunk neki mindent, hiszen megöregedett, gond van vele, problémát jelent. Nem gondoljuk azt, hogy ennek a másfajta gondolkodásnak, ennek az Isten nélküli gondolkodásnak, ahol az Isten szeretet nincs, ahol az ember szeretet csak szólam, ott ezeknek vagyunk a tanúi. És a keresztények is hallgatnak, vagy nem egyszer azonosulnak ezekkel. Persze, hogy nehéz kérdések, de azért, mert valami nehéz, az nem jelentheti azt, hogy akkor az kikerülhető, vagy azzal nem kell szembenézni. Ugye azért ne felejtsük el, nincs idő egy szentbeszédbe, bár annyian bántottak már, hogy túl sokat beszélek most, egy-két percet még engedjenek meg. Ennek történelmi előzményei vannak. Ez elkezdődött körülbelül 200 évvel ezelőtt az egyház és állam szétválasztásával. Persze, egyet is értünk vele. Az egyház nem állam, az állam nem egyház, még ha történtek is visszaélések innen is, onnan is a századok során. De ma Ma azt jelenti mind ez, hogy élünk egy világban, amely világhoz semmi közünk, amely világ ugye egy globális világ, a globális világ individualista, ez a globális világ olyanokat szajkóz, amit mindenki szívesen hall, mert azt mondja, hogy az egyénnek minden szabad. Mindenki azt tesz, amit akar, és a másiknak semmi köze hozzá. És az egyén érvényesülhet akár úgy, hogy a másik kárára is. Ezt mind a globális világ szajkózza és teríti. És persze, hogy szívesen hallunk ilyeneket, mert önzők vagyunk. Pontosan az önzésünkből kellene valamiképpen kijönnünk. És ugye itt van ugyanakkor ennek a világnak a hamissága, hogy egyfolytában a szolidaritásról beszél. Egyik oldalon az egyénnek minden szabad, individualizmus, másik oldalon a szolidaritás. Segítsük egymást, tartsunk össze, testvérek! Az önzésére fölszabadított embertől elvárni, hogy szolidáris legyen a másikkal, aki esetleg még bajban is van. Ugyan már, hát ennyire naív nem lehet az emberi gondolkodás. A kereszténység peremjelenség. Bizony el kell gondolkodnunk azon, hogy az egyháznak van-e jövője. Ezt a pici váltást engedjük meg az egyháznak. Eddig a kereszténységet emlegettük. Az egyháznak, a mi egyházunknak van-e jövője? Ugye akkor, amikor ezen gondolkodunk, bizony az én meglátásom az, hogy az egyház életében nem vesznek részt az emberek. A megkereszteltek se. Vigyázat! Ne azokról beszéljünk, akikhez semmi közünk, mert ilyen értelemben az egyház életéből kimentek az emberek. Megkeresztelkednek, ilyent még mondanak, hogy meg vagyok keresztelve. Ha valaki jön hozzám valamit kérni, különösen mikor beteg és öreg hozzátartozójáról van szó, akkor arról kezd beszélni, hogy minisztráltam ám gyerekkoromban. És az egyház jövője azon múlik, hogy legalább a megkeresztelt emberek részt akarnak-e venni az egyház életében. Egymás után hallom a szülőket, amikor már ekkora gyerekük van, mint Andris, elkezdenek nyafogni, panaszkodni. Nagyszülőkről nem is beszélve. Az unokákkal mi van? Hát olyanok a gyerekek, meg az unokák, amilyenné neveljük őket. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy ez a világ, amelyben élünk, ez nagy elszívó erővel bír. Hiszen az embereknek a könnyebb utat mutatja. Na de ugye az egyház életében való részvétel éppen ezt jelenti, hogy a keresztény üzenet summázata szerint élünk. Isten szeretet és ember szeretet. Én azt gondolom, hogy ezen a mai napon, ezeken a kérdéseken nagyon komolyan el kell gondolkodnunk, mert nem arról van szó, hogy tehetséges gyerekeink vannak, vagy nem, hogy a gyerekeink mire viszik. Arról van szó, hogy meg tudjuk-e őrizni az emberarcunkat. És ebben nyilvánvaló az egyháziaknak is igen nagy a felelőssége. Nagyon sok hibát követett el az egyházi vezetés is, akkor azt hiszem, amikor úgy gondolta, hogy neki mindenre megvan a válasza. Testvérek, nincsenek válaszaink. Egyébként Ferenc pápa mondta, az Isten szereti a meglepetéseket. Nehogy azt gondoljunk, hogy sztereotíp válaszaink vannak az emberek gondjára meg bajára, nincsenek. Az egyháznak nem az a dolga, hogy kritizáljon, meg abszolút válaszokat adjon, aztán eszi vagy nem eszi, nem kap mást. Nem erről szól. Az egyház küldetése arról szól, hogy nyitott-e a szívünk, el tudjuk-e fogadni egymást, be tudjuk-e fogadni egymást, tudunk-e együtt élni az értékek mentén egy olyan világban, amely lemondott az értékekről. Vigyázat minket is magával ránt. A kérdés az, hogy van-e hatásunk erre a világra? Őskeresztényekkel kapcsolatosan azt mondták, nézzétek, hogy szeretik egymást. És mindenki szeretett volna ebbe a közösségbe beletartozni. Mintha nem lenne visszhangja a mi igehirdetésünket. Igehirdetésünknek nézzék meg, innen is mindig mennek el, egyre kevesebben vagyunk. Nem kell az embereknek a tanítás. Nem is kíváncsiak rá. Majd, amit mond a televízióban, a Győzike, meg mit tudom én, ki mindenki, az nagyon-nagyon érdekes, ami az egyház tanít. Nincs visszhang. Miért? Mert közénk állítottak valamit és valakiket. Gyerekkoromban, gimnazista koromban kirándulásra mentünk, először akkor láttam a Balatont, meg Tihanyt, és ugye elmentünk messze a templomtól, és a tihanyi visszhang. A másik dombról az ember elkiáltott valamit, és a templom fala visszhangozta. Ma megszűnt a visszhang. Miért? Mert közé építettek házakat. Tehát nem megy el a hang a templom faláig. Hát nincs hogy visszhangozzon. Hát azt hiszem, hogy ez a világ, amelyben élünk, erről szól. Közénk építettek téglákat, embertéglákat, közénk építettek építményeket, közénk építettek egy másfajta gondolkodást, és nem jut el a szavunk. Hát ez az egyház gondja. A vezetőknek a gondja. Kérjük a jó Istent, hogy ebben a változó világban Isten akarata szerint változzunk mi is. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, most, amikor az Úr imádságát fogjuk imádkozni, gondoljunk arra, hogy ez a keresztény hit, a keresztény Anya Szent Egyház mekkora ajándék nekünk magyaroknak. Megtartott bennünket kereszténynek is, meg magyarnak is. Éppen most az elmúlt napokban, október 23-án délelőtt találkoztam a Műszaki Egyetemen pár száz Kárpát-medencéből ideérkező fiatal egyetemistával, mindegyik az egyház megtartó erejét emlegette. A keresztény egyházok tartották meg Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken a magyarokat magyarnak, amennyire erre képesek voltak. Ők se lennének a keresztény közösségek nélkül. 23-án délután a csaló közben voltam, ők is erről beszéltek. És úgy örültem, hogy a Dunaszerdahelyi templom főoltárképe pontosan ez a kép volt, ami itt a mi kápolnánkban is van. Ők is erről beszéltek. Hát ha, akkor azt hiszem, mondjuk mi, hogy a közös nyelv, a nyelv őrzi a magyarságot, a vér őrzi a magyarságot, egyre inkább arra gondolok, a víz őrzi a magyarságot, a keresztvíz. Ha ezt komolyan gondoljuk, akkor ebben a vízben egyek vagyunk. És vagy ez őriz meg bennünket a Kárpát-medencében elsősorban, akik meg szétszóródtak a nagyvilágban, vagy igazodnak, vagy felszívódnak. Imádkozzunk ezért a kegyelemért, ami a jövőnk záloga is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, nagyon sűrű napok várnak ránk, hiszen minden szentek halottak napja, ugye ilyenkor keressük a halottaink sírját a temetőben. Azért ne feledkezzünk meg arról, hogy szombaton, ez november 1-e, minden szentek ünnepe. Nem szeretem mondani ezt, hogy parancsolt ünnep. Régen rossz, ha valakinek a szeretetet parancsolni kell, nem lehet. Vagy. Tehát próbáljuk valahogy úgy beosztani a temető látogatási időt, meg a szentmise idejét, hogy ne maradjon el a szentmise. Tehát szombaton reggel 9 órakor lesz szentmise, és este 17 órakor. Vasárnap viszont halottak napja, ilyen még a papi életemben nem volt, hogy halottak napja vasárnapra esett volna. És ezen a napon valóban a halottainkra gondolunk egész nap, tehát valamiképpen itt az egyházi liturgia is egy új utat jár, amikor így ünnepel, tehát halottak napja van vasárnap, a szentmisék reggel 9 órakor és délelőtt 11 órakor lesznek. Próbáljunk valamiképpen jól szervezni, hogy a lelkünk nyugalma megmaradjon. Akkor van általában a lelkünkben zavar, amikor nem tesszük meg azt, amit tudjuk, hogy meg kellene tenni. Talán várjál Árpád egy kis türelmet. Már látom, hogy álltál föl, még előtte, rajtad kívül még van itt nekem két nagyon fontos ember ezen a szentmisén. Téged külön is szeretlek, de talán mindenkit elmondhatom, hogy szeretettel vagyok mindenki iránt, de most van itt két olyan ember, engedjék meg, hogy elfogult legyek. Nem olyan nagy baj, ha az ember a szeretetben elfogult, és itt van két ilyen ember, és őket külön is az Isten áldásában szeretném létesíteni. Egyik ilyen ő, Fónai Jenő, akit mindig meghatottan látok, hiszen az emberi ítélkezés az halált szánt neki. És mégis itt van, köszönjük az ő hősiességét a nagy októberi napokban. És Zlinszky János, aki alkotmányjogász volt, és akinek a nagyon-nagyon okos feje, és nagyon jó szíve, nagy-nagy ajándékokat adott a mi nemzetünknek, a mi népünknek. Őket külön is szeretném szeretettel köszönteni, hogy együtt ünnepeltük ezt a szentmisét, meg egy kicsit téged is, Árpád, még megkülönböztetetten. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében!